Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén a 737. énekünk első versét. Jövel, Szentlélek Isten, erezd reánk kegyesen mennyből fényességedet. Szentlélek Isten, erezd reánk kegyesen mennyből fényességedet. Jöjj el, árvák gyámoló, jöjj el, szívünk orvosa, oszd ki égi kincsedet. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, jöjj el, Szent Lélek. Ami segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Készüljünk a keresztelőre, helyünket elfoglalva a 329. dicséret második versét énekelve, nem éltem még e föld színén, te értem, megszülettél.
Nem éltem még a föld színén, te értem, megszülettél. Még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá te. Még meg sem formált szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
Hallgassuk meg, hogyan bízta ránk az Úr Jézus Krisztus a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén Jézus így szólt, nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Menjetek el, tehát tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvéreim, látjuk, hogy kétségek ébredtek még a tanítványok szívében is, még akkor is, amikor találkoztak a halálból feltámadt Jézus Krisztussal. Ez nem csoda, hiszen meggyászolták őt, Tudták, hogy meghalt, és érthetők a kétségek. De azt látjuk, hogy Jézus Krisztusnak ezek a szavai eloszlatták a kétségüket. Jézus Krisztus úgy tud szólni hozzánk, hogy világosságot teremt az agyunkba. Hogy megszületik a hit. De ennek a szónak ki kell tegyük magunkat. Mert ha a kísértőt hagyjuk, hogy beszéljen hozzánk napról napra, és ebben a világban ő biztos, hogy utolér minket gyorsan és könnyen és állandóan, akkor mint egy kimossa az agyunkból az Úr Jézusnak a szavait. Itt azért vagyunk a gyülekezetben, hogy az ő szavait halljuk újra meg újra, hogy bennünk belül rend és világosság legyen, így tudjuk a gyermekünket jól felnevelni, így tudunk mindig következetesek, találékonyak, türelmesek és szeretetteljesek lenni vele, így tudjuk majd kitalálni, hogy mire is van szüksége. Hát az Úr Jézus Krisztus szavát hallgassuk, hogy világosságot gyújtson újra meg újra bennünk. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, most arra kérlek titeket, hogy tegyetek vallást hitetekről, a gyülekezettel együtt fennállva mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjébe, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a Református Egyház közösségében, hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermekeitek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjenek? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitükről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Imádkozzunk. Áldunk téged, Istenünk, hogy gyermekek születhettek, akik most a te családod részeseivé lehetnek. Áldunk téged a csodálatos ajándékodért, az életért. Rólad beszél az, amikor megszületik már a te találékony, türelmes szeretetedről, Köszönjük, hogy ott voltál az édesanyákkal a szülés nehéz időszakában is. És köszönjük, hogy ott akarsz lenni mindnyájunkkal, amikor a jövő nemzedékét tanítjuk, velük foglalkozunk. Adj nekünk megújuló hitet, reménységet és szeretetet ehhez. Amen. László, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Márk, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Ezt mondja az Úr, ne félj, mert megváltottalak. Neveden szólítottalak, téged enyém vagy. Botont, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Lili, keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevébe. Amen. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád arcát az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd arcát az Úr, és adjon békességet neked. Amen. Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltekre és családjukra. A 134. Zsoltár 3. versét énekelve, megáldjon téged az Isten, így kezdődik.
Megáldjon téged az Isten, a Sionról kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket.
Megkérem szépen a kedves keresztelő családokat, foglaljanak helyet a padokban a gyülekezettel együtt. Hirdetem azt, hogy a mai istentiszteleten megkereszteltük Kapitor István és Csáki Szilvia László István nevű, Matus Gábor és Túróci Diána Márk nevű, valamint Györfi Gábor és Seregély Lilla Botond és Lili nevű gyermekeit. Isten áldása kísérje a szülőket a hitben való nevelés fáradozása tekintetében is. Hirdetem, hogy jövő vasárnap 10 órától tanévnyitó családi istentiszteletet tartunk a hittanosaink és szüleik családjuk számára. Erről a meghívókat a hitoktatókon keresztül megkapják, de még néhány meghívó ott van a kijáratnál. Hát a jövő vasárnap a hittanos családokkal együtt ünnepelünk. A jövő vasárnapi istentisztelet után pedig kint a templom mögötti teraszon, udvaron egy kis szeretetvendégség, sütizés lesz. Erre szeretettel várunk mindenkit. Amint láthatják a testvérek, a templom udvarunk ismét felvonulási terület lett. A templom tetőt és a külsőt egy pályázatból tudjuk megújítani. Nagy szükség van a tető felújításra. Kérjük a kedves testvérek türelmét és együttműködést. Most le van zárva udvarnak ez a része, tehát a templom másik oldalán tudnak bejutni a hivatalba és a kiszolgáló helyiségekbe, vagy pedig az utcáról. Most folytassuk az istentiszteletet, énekeljük a 130. Zsoltárt, a Bibliaolvasó kalauz szerinti napi énekünket. Te hozzá teljes szívből kiáltok, Úristen, mind a négy versét énekeljük el.
Teljes szívből kiáltok szüntelen, te síralmas mélységből hallgass meg, Úristen, nyisd meg te füleidet, médön téged hívlak, tekintsd meg én ügyemet, mert régen óhajtlak. A Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, a világ szerint kiállhatna úgy meg, de ha te irgalmad nagy, a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden.
Hallgassuk meg Márk evangélium a 9. fejezetéből az igét. Amikor a tanítványok Jézus közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, és írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Tudnék a maradék tanítványokkal, akik ott hagytak. Amikor a sokaság meglátta őt, Jézust, mindjárt meglepődtek, majd elébe siettek és köszöntötték. Jézus pedig megkérdezte tőlük, mit vitatkoztok velük? És valaki a sokaságból így válaszolt, Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és valahányszor az erőt vesz rajta, földre teperi, ő pedig tajtékzik, a fogát csikorgatja és megmerevedik. Mondtam a tanítványaidnak, hogy űzzék ki belőle. De nem tudták. Ő erre azt mondta, ó, hitetlen nemzedék, meddig leszek még veletek? Meddig szenvedjelek el titeket? Vezessétek hozzám! Oda vitték, és ahogy meglátta őt a lélek, Jézust, a gonosz lélek, amelyik a fiatalemberben volt, azonnal erőt vett a fiún úgy, hogy az a földre esve fetrengett és tajtékozott. És Jézus megkérdezte az apját, mióta van ez így? Ő pedig azt mondta, gyermeksége óta, és sokszor vetette őt tűzbe és vízbe is, hogy elpusztítsa, de ha valamit tehetsz, légy segítségül nekünk, könyörülj rajtunk. Jézus pedig azt mondta neki, hogy tehetsz-e valamit. Minden lehetséges a hívőnek. A gyermek apja pedig könnyek között tüstént így kiáltott, hiszek, Uram, légy segítségül az én hitetlenségemben. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkben, ne csak halljuk, hanem befogadjuk, megértsük, és gyümölcsöt teremhessen ma is a szívünkben. Ezért helyünkről fölkelve imádságban kérjük ezt Istentől. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te békességedbe jöhettünk most, ezen a vasárnap délelőttön. Annyira zaklatott ez a világ, tele van érthetetlen veszekedésekkel, érthetetlen kitörésekkel, vitákkal. Sokszor ezek a mi szívünkbe is befészkelik magukat. Sokszor mi is ezek hatása alatt beszélünk, cselekszünk. Könyörülj a mi zűrzavarunkon is, hogy ennek a fiatalembernek a lelkét meg tudtad tisztítani és kiűzni belőle minden rosszat. Ugyanúgy tudsz a mi szívünkben és a környezetünkben is békességet teremteni a szavaiddal. Kérünk, hogy tegyed meg ezt a csodát ma bennünk, szólíts meg igéddel, munkálkodj szent lelked által. Kérünk a köztünk levő gyászolókért is, őket is vigasztald, emeld magadhoz. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért. Amen. Készüljünk az igehirdetésre. A megkezdett 737. énekünk második versét énekelve, ó kegyes vigasztalunk, így kezdődik.
Kegyes vigasztalunk, testi lelki táplálunk, érezzük bőségedet. Fáradtságban nyugalmunk, hívségünkben árnyékunk, sírásunkban örömünk. Jöjj el, jöjj el, szent lélek Isten.
Az igét Pál apostol Efézusi leveléből olvasom és magyarázom, ahogyan itt hétről hétre olvassuk az Efézusi levelet sorban. Most a 6. fejezet 17. versének a 2. fele következik. Vegyétek fel a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Foglaljuk el helyünket. Pál apostol hasonlata itt ebben a szakaszban, már jó ideje, ahogy nézzük, a harc. Ez az élet harc, és benne különösen a hívő ember élete harc, hiszen ha fel akarjuk nevelni a gyermekeinket hitben, mindig toppon kell lennünk, résen figyelni, mindig találékonynak lenni, mindig fölvenni a kesztyűt a világ hatásaival, befolyásaival szemben. Harc a hívő élet. De talán nekünk ez egy nehéz kép. Hála Istennek ma már a harcot meggyűlöltük eléggé. Az ókori ember még abban élt a katonáskodásban, Ma talán jobb, ha úgy mondjuk, hogy a hívő ember élete egy versenysport. Tulajdonképpen ugyanaz a lényege ennek a hasonlatnak is. A kardról van szó a mai képben, a harc képében, és tulajdonképpen ez a lényege, most érkeztünk el a tényleges harchoz. Eddig csak az öltözet volt, a védő öltözet, a páncél, a sarú, a sisak, de most kezünkbe kapjuk a kardot, amellyel valóban már harcolni kell és lehet, vagy a sporták szerint lehet vívni, mégpedig életre vívni embereket, különös hasonlattal. Jézus Krisztus harca azért szól, hogy mi éljünk, ne azért, hogy megöljön minket. Vegyétek kezetekbe a lélek kardját, amely az Isten beszéde. Furcsa dolog ez, és talán azt gondoljuk, hogy köszönöm szépen, nem kellene a Bibliával vagdalkozni minduntalan a hétköznapi életben. Furcsa is lenne, hogyha én mindig mondanék egy bibliai igét valakinek, különböző helyzetekben, amikor azt odaillőnek találom. Nem egészen erről van szó. Arról van szó, hogy itt ebben a világban folyik egy világbajnokság, ezt az életet jól kéne élni. Annyira jól, hogy az életünk hasznossá kellene, hogy legyen, és másokat is kellene, hogy segítsen az igazi élethez, hogy ők is megtalálják. Ebben az életben ez a fajta világbajnokság folyik, és az a kérdés, hogy az edzőnek mi a véleménye rólunk. Mi mennyire vagyunk értékes és hasznos játékosok neki? Kellünk-e mi az ő csapatába? És hogyan tudunk ott helytállni? Tehát, amikor ezt nézzük, hogy föl kell vegyük a lélek kardját, amely az Isten beszéde, akkor ezt tartsuk szemünk előtt, hogy ebben a világban sok csapat van természetesen, amelyik jól akar élni, és mást is erre akar tanítani. De ezek silány csapatnak bizonyulnak, csak az Isten csapata az, amelyik ezt kiválóan csinálja, és a világbajnokságba már megnyerte a döntőt, de még minket is vár, mindnyájunkat ebbe a csapatba. Hogy mi is az Isten játékosai lehessünk ebben az életben. Hogy előrevívő és életre támasztó gondolatok legyenek bennünk. A lélek kardja, az Isten beszéde ezt jelenti. Ahogy az előbb mondtam, hogy Jézus Krisztust kell hallgatni ahhoz, hogy bennünk mindig világosság ébredjen, és a helyünkre kerüljünk. És helyt tudjunk állni az élet küzdelmeibe. Tudjunk békességesen és nyugodtan tárgyalni emberekkel. Hogy ne elriasszuk az indulatainkkal őket, hanem hasznosak tudjunk lenni a tanácsainkkal például. De ehhez a lélek kardja kell, az Isten beszéde. Azért, hogy bennünk jó gondolatok ébredjenek, És mi ezeket a jó gondolatokat tudjuk megosztani másokkal, miután mi is aszerint gondolkozunk és élünk. Ez jelenti a lélek kardja. Nem bibliai ígékkel való vagdalkozást, hanem jó gondolatokat a fejünkben, amelyeket meg tudunk osztani alkalomattán másokkal is. Nézzük már meg, hogy mit mond erről ez az ige közelebbről. Először is ez nagyon fontos, hogy nem ezzel kezdi a felsorolást, amikor a lelki fegyverzetet elmondja, hanem előtte van egy csomó minden, ahogy mondtam, a páncélzat, a sarú, a sisak. Tehát a hívő élet nem ott kezdődik, hogy nekünk gondolataink támadnak hirtelen valahonnan, a Bibliából, vagy igehirdetésből, bárhonnan, az Istenről, és akkor azokat megosztjuk másokkal. Ebből csak megalapozatlan vagdalkozás lehet. Előbb fel kell venni azt a csomó védőöltözéket, amit itt a Biblia mond. Tehát az igaz lelkűség övét először is, hogy a hétköznapi ruházatunkat felcseréljük egy olyan ruházattal, amelyik gondolkodással, amelyik az Isten fényében látja a saját életét. Hogy lássam a saját bajaimat, hibáimat, tisztába legyek azzal, hogy mi mindenre nem vagyok én alkalmas és képes. Ez az alap. Aztán ugye azt mondja, hogy a megigazulás páncélját is vegyem föl. Tehát, hogy ne erre építsek, amire én nem vagyok képes, és ne ezen siránkozzam, és ne ez bénítson le, hanem higgyek abban, hogy de a mindenható Isten engem elfogad, és engem fel tud használni. Annak ellenére, amilyen vagyok. Jézus Krisztus ezért halt meg és váltott meg. Ez a megigazulás páncélja. És aztán legyen ott a lábamon a sarú, a békesség evangéliumának a hirdetésére való készség, hogy mindezt egy örömhírként éljem meg, amely késztet engem, hogy ezzel kilépjek a világba, és másokkal is megosszam azt, amit tudok, és másokra is áthasson az én békességem, örömöm, reménységem, amit Istentől kaptam. És mindez vegyen föl a sisakot, az üdvösséget, hogy ne féljek semmitől, és bátran szembenézzek a legnagyobb nehézségekkel, a legnagyobb zűrzavarral is, és tudjak ott is helyén való gondolatokat mondani. És akkor jöhetnek ezek a gondolatok. Amikor én rajtam, ezek már rajtam vannak, mert ez a védelem, és ettől nem lesz csak zűrzavaros vagdalkozás a dolog. Tehát a kard, a fegyver, a Biblia az utolsó a sorba. Tehát a hívő gondolataimat osszam meg az emberekkel, de mindig úgy, hogy a szívemben ott legyen az, hogy én az Isten harcosa vagyok készenlétben. Föl vagyok öltözve. Második gondolat az ige alapján, hogy itt egy rövid kardról van szó, mert többféle kardot ismertek az ókorban is. Az a szó, ami itt szerepel a görögben, az egy kifejezetten egy rövid kardot jelent, kifejezetten párharcra való. Hát amikor mi úgymond hirdetjük az igét, akkor nem így csináljuk, ahogy én most. Persze ilyenre is van példa a Bibliában, azt mondja Jézus Krisztus, hogy a magvető hinti a magot, és némelyik az út félre esik, és így tovább, és csak a negyed része lesz hasznos. Lehet így hinteni vaktába is az igét, de itt rövid kardról van szó, és ez azt jelenti, hogy nem vaktába harcolunk, hanem párharcról van szó, mégpedig egyenlő esélyekkel, egyenlő feltételekkel. Tehát ez csak úgy lehet megtenni, hogy a másiknál is van kard, és akkor szépen használjuk ügyesen, szabályosan. És ez azt jelenti, hogy a keresztény ember mindig meghallgatja a másikat, és ahhoz kapcsolódik. Ez nagyon könnyen kimarad a beszédünkből, amikor másokra hatni akarunk, pedig ez nagyon fontos. Hogy megértsük a másikat, hogy mit miért mond. Amikor helyezi a kardot, akkor ott legyen a mi figyelmünk, hogy hova helyezte, mit is mondott. Hogyan is gondolkozik ez az ember? Csak akkor lesz jó válasz, hogyha megértjük, hogy mit miért mond. Mert lehet valakiben egy teljes ellenállás a hittel, Bibliával kapcsolatban, de lehet, hogy valakiben volt egy hatalmas nagy csalódás, egy rossz tapasztalat, akár egy hívő emberrel, akár egy lelkésszel kapcsolatban, akár a saját szülőjével kapcsolatban. És ha ezt nem értjük meg, és nem tisztázzuk vele, akkor csak vagdalkoztunk. Mindig úgy kell beszélnünk a másikkal, hogy megértsük. Mit miért gondol, mit miért mond. Lehet, hogy megértjük, hogy milyen igaza van a maga szempontjából, és milyen helyes, amit mond, bár így első pillantásra meghökkentett minket, mert mi más szavakkal fogalmazunk és gondolkozunk, és más tapasztalatok vannak a mi életünk mögött. Ez egy nagyon fontos dolog és fontos gondolat. Tehát karddal harcolunk, nem golyószóróval, aknavetővel, karddal. A harmadik gondolat pedig, hogy, amit az elején így mondtam, hogy ez egy különleges harc, ami az életért folyik, és az életre szól. Miért is kell hát harcolnunk? Az elején megmondja, hogy nem test és vér ellen harcolunk, hanem mennyei magasságokban levő sötét hatalmak ellen. Tehát úgy mondjuk a kísértő ellen. Ez nem divatos róla szólni, őt leleplezni, de a Biblia egyértelműen mondja, hogy azért van harc ebben a világban, mert nem csak a mindenható Isten sugallja a gondolatainkat, hanem a kísértő is. Nyilván nem az Isten tudta és akarata nélkül van ott a kísértő. Szükségünk van a harcra, szükségünk van arra, hogy fejlődjünk. Ugye a sportban sincs fejlődés, küzdelem és önmegtagadás és sok minden nélkül. Tehát nem véletlen a kísértőnek a szerepe. De az a baj, hogy mi kezdetben szövetséget kötöttünk a kísértővel, és azóta bejáratos a gondolatainkba, és ő befolyásolja elsőnek. És Jézus Krisztus azért jött el, hogy megváltson ebből. Odaadta az életét, hogy nekünk adhassa, és megtisztíthassa a gondolatainkat, és újból összeköthessen minket az Istennel lélekben. A harc az életért szól, ezért az újra összeköttetésért, a megváltott életért. De ehhez le kell győzni a gonosz gondolatokat. És ezek a gondolatok bennünk vannak. Tehát sokszor úgy tűnik, hogy minket kell megtámadni, és minket kell legyőzni, főleg amíg azonosítjuk magunkat ezekkel a kísértő gondolatokkal. De hát így támad a halálból az élet, azt mondja az Isten igéje, hogy ez így működik. Ahogy az orvos is használja a kését, amikor kell a sebész orvos műtétekre, mert el kell távolítani a rosszat a szervezetből, hogy egészségesen működjön. Megöl és életre kelt, tehát tudnunk kell, hogy a cél a lehető legjobb, és mindig így harcoljunk. Az Isten igéjét így forgassuk kezünkbe, hogy cél ennek is, annak is a megmentése, életre szeretése. De azt is tudnunk kell a másik oldalt, hogy a cél ez, de az eszköz az lehet fájdalmas. És a legtöbbször igen, fájdalmas. Mert ellent kell mondjunk neki bizonyos dolgokban, figyelmeztetnünk kell bizonyos dolgokra, nem adhatunk igazat neki, és nem vehetünk részt vele bizonyos dolgokban. Jézus Krisztust érdemes látni, ahogyan az Isten igéjét forgatja a kardot, és ő benne ezt mind megláthatjuk, észrevehetjük, hogy ő sietett minden nap beöltözni. Nem úgy volt nála, hogy fölkelt, aztán elkezdte magyarázni a gondolatait, hanem azt olvassuk az evangéliumokban, hogy korán reggel fölkelt, és elvonult egy lakatlan helyre, hogy kettesben legyen az ő mennyei atyával, is imádkozott. Ha neki, az Isten fiának, a tisztának, szentnek szüksége volt erre, hogy újra meg újra merítsen az Isten szeretetéből és az ő jelenlétében legyen, hát nekünk nincsen sokkal nagyobb szükségünk erre minden reggel. Túlságosan merészek vagyunk, amikor merjük csak úgy hinteni a gondolatainkat felkészülés és beöltözés nélkül. És Jézus Krisztus mindig odafigyelt, hogy mit mond a másik. És mindig ahhoz kapcsolódott, amikor szólt. Ott van ez a kétségbeesett apa, akin a tanítványai nem tudtak segíteni. Akkor meghallja, és akkor a tanítványait megfeddi, hogy jó, hitetlen nemzetség, meddig tűrlek még titeket, meddig vagyok veletek. Ez az apa csalódott a tanítványokba, mert ők nem tudtak segíteni. És igen, Jézus meghallotta ezt a csalódottságot, és ennek megfelelően válaszolt a dologra, de azt is meghallotta, hogy ez az apa, mert csalódott, ezért Jézus Krisztustól is túl keveset vár, vagy túl bizonytalan. Mert azt mondta, hogy ha tehetsz valamit, akkor segíts. És visszakérdezett, hogy tehetsz valamit? Minden lehetséges annak, aki hisz. Ellentmondó válasz volt, kemény válasz volt, de világos válasz és segítség volt. És azt mondta az apa, hiszek, Uram, segíts hitetlenségemben. A megfelelő választ váltotta ki. Mi magyarázhatunk órákig, Jézus Krisztus egy mondatot mond, és ez ül, és segítséget jelent a segítséget kérőnek. Bárcsak mi is tanulnánk jól forgatni a lélek kardját, hogy hasznos játékosa legyünk az Isten csapatának. Így legyen. Amen. Feleljünk az ige hirdetésre a 301. dicséret 5. és 6. versét énekelve. Így kezdődik, igaz az Isten igéje, mivel él ember elméje.
Igaz az Isten igéje, kivel él ember elméje, kinek megmarad ereje, és el nem vésző reménye. Kérünk, Ó Isten, tégedet, erősítsd meg híveidet, hogy vehessük szent ígédet, és valhassuk te hitedet.
Jöjjetek, helyünkről fölkelve imádkozzunk ismét. Áldunk téged, Istenünk, hogy lejöttél Jézus Krisztusba formálni minket, formálni elsősorban azzal a gondolatainkat, hogy elszakadtunk tőled, és helyre kell állítani veled való kapcsolatot, a hozzád fűződő szálat. Köszönjük, hogy megváltottál. Köszönjük, hogy az életedet adtad a mi békességünkért. Köszönjük, hogy ezt ünnepelhetjük minden vasárnap. És köszönjük, hogy minden reggel ezt a szálat mélyíthetjük el. Bocsásd meg nekünk, hogyha nem ez az első. Hogyha védtelenek vagyunk, mert megrohamoznak minket a kísértő gondolatai, és így vetjük bele magunkat a világ forgatagába napról napra. Könyörülj rajtunk, segíts keresni újra meg újra a veled való közösséget. És köszönjük, hogy a gondolatunkat is akarod irányítani, befolyásolni, akarsz minket tanítani. Köszönjük, hogy most elsősorban arra akartál tanítani, hogy értsük meg mindig a másiknak a szavait, és hogy a mi szavunk arra való felelet lehessen. Hogy ne vagdalkozzunk a gondolatainkkal, hanem megértsük annak a másiknak a gondolatait, hogy így tudjunk segíteni rajta. Könyörülj és segíts ilyen másikra figyelő lélekre minket. És köszönjük, hogy a te szavad támaszthat életet, üdvösséget, hogy az igazi boldogsághoz is arra van szükség, hogy hogy téged ismerjünk meg és értsünk meg. És köszönjük, hogy ilyen csodálatos segítségre és boldogságra hívhatjuk a többi embereket is, a te gondolataid megismertetésével. Könyörülj rajtunk, hogy segíts jól használni a kardot, ha kell ellent mondani, merni, ha kell kimenteni valakit a rossz gondolataiból. Könyörülj rajtunk. Kérünk, hogy segíts, hogy a gondolataink békességesek, téged szeretők lehessenek. Kérünk, könyörülj a nehézségek között levő betegápoló, gyászoló, munkanélkül levő, vagy éppen a rengeteg munka szorításában levő testvéreinkért. Kérünk, hogy ölelj magadhoz mindnyájunkat, segíts, hogy az életünk, a hétköznapunk a te szeretetedből, megváltó munkádból fakadhasson. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják őt. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságunkba a szózat éneklésével.
Hozzának rendületlenül, légy híve, ó magyó, bölcsőn az, s majdan sírod is, mely ápol seltakot. A nagy világon elkívül nincsen számodra áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned halnod kell. Áldjon vagy várjen sors keze, ítélned, élned halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és befejezésül énekeljük a 371. dicséretünket minden versével. Így kezdődik: Jézus Krisztus egy mesterünk.
Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, és nékünk bizonyos édvességünk. Mostan néked mi könyörgünk, szent nevedért esedezünk. A te szent lelkedet adjad nékünk. Mi szívünket megújítsa, és sebeinket gyógyítsa. Bűnös életünket megjobbítsa.